Minden egyes katonai eszközt a teljes spektrumban kell vizsgálni. Tehát önmagában a repülőgép és a repülőgép képességei még keveset jelentenek. Az igazi kérdés az, hogy milyen fegyvereket kap hozzá. Alapvetően egy repülőgép, egy modern sugárátömeges vadászgép, az általában egy gépágyúval és két önvédelemre szolgáló infravörös rakétával van felszerelve, ami gyakorlatilag légtérrendészetre elég, meg önvédelemre. Tehát ezzel se szárazföldi csapást nem tud végrehajtani, se légiharcot nem nagyon fog tudni vívni. Tehát igazából az a kérdés, hogy milyen típusú rakétákat kap hozzá, és milyen típusú levegőföldfegyvereket kap hozzá. Dániában 48 darab repülőgép áll jelenlegi szolgálatban, F-16-os, amelyet folyamatosan F-35-esekre cserélnek, és ezeknek a kivonását 2025-re tervezték, tehát valószínűleg előrébb hozták ezt a folyamatot azért, hogy át tudják adni a gépeiket, ugye a gépeik egy részét Ukrajnának. Ugye ők rendelkeznek légiharcfegyverzettel, úgynevezett láthatáron túli eszközökkel és szárazföldi csapásmérésre alkalmas eszközökkel, és ha ezeknek egy jelentős részét vagy egy részét megkapja Ukrajna, akkor már egy elég potens fegyverrendszerről beszélhetünk. Az igazi kérdés az, hogy magának a pilóták a kiképzése, a típus átképzés is hónapokig tart. Tehát egy olyan pilóta, aki már repült sugárátömeges repülőgépen, tehát akár MiG-29-esen, akár Su-27-esen, az körülbelül fél év alatt átképezhető arra, hogy repülje az F-16-ost, de ekkor még mindig csak az alapképességekkel rendelkezik, tehát stabilan föl tud szállni, le tud szállni. Nyilván a légiharc megvívásnak az alapelvei ugyanazok, viszont a fegyverek másképp működnek, máshol vannak a kezelőszerveik, másképp kell őket indítani, stb. Tehát azért ennek van egy akár egy évig terjedő időszaka is, amíg ezeket a képességeket elsajátítja a pilóta, és akkor csak a légiharcról beszéltünk, még a szárazföldi fegyverekben is egy másik történet.
Ugye azt tapasztaltuk más fegyverrendszereknél, hogy felgyorsultak a kiképzések, ugye tankokra gondolok, ott is van egy elméleti ideje ennek a folyamatnak, és ott azt nagyon felgyorsították. Itt létezik-e ilyen hogy mondjam, gyorsított továbbképzés?
Igen, hát sajnos a következményét láttuk is annak, hogy mi történik akkor, hogy ilyen gyorsított kiképzésen átesett katonákat küldenek a harcba. Ugyanis például az első nagyobb támadás esetén, ami a Bradley tér néven elhíresült, megsemmisült járművekhez vezetett, ott is volt egy olyan, amikor az egyik járműnek a torony gépágyújából tüzelnek, és majdnem kilövik a saját harcjárműveket is. Na most a szárazföldön maximum belemegy egy árokba, vagy kidönt egy fát, esetleg egyéb módon kerül kellemetlen helyzetbe egy jármű. A repülőgépnél egy pilóta hiba az jó eséllyel a pilóta katapultálását vagy halálát és a gép elvesztését jelenti. Tehát itt azért nem nagyon lehet megspórolni fázisokat. Azt érdemes azért kiemelni, hogy amilyen gyorsasággal ezek a folyamatok megindultak, ez azért azt mutatja, hogy a háttérben azért nagyon komoly egyezkedések és lépések történtek már, ugyanúgy, ahogy egyébként a harcjárművek átadásánál is. Tehát az Egyesült Államok megadta az engedélyt szombaton, és vasárnap már megszületett a megállapodás Dánia, Hollandia és Ukrajna között. Tehát itt látszik, hogy azért a háttérben voltak előzetes egyeztetések, előzetes igényfelmérések. Én nem tartom elképzelhetetlenek az, bár sem megszáfolni, sem megerősíteni nem tudom, hogy az ukrán pilóta kiképzése már elkezdődött valamikor azelőtt, hogy a hivatalos engedély erre megérkezett volna, nyilván a fű alatt és egyéb megállapodásnak köszönhetően. Én az év vége előtt azért elképzelhetően tartom, hogy az ukrán pilóták megjelennek. Igazi kérdés az, mint ahogy az elején is mondtam, hogy milyen eszközöket kapnak, és alapvetően igazából a hírek szerint légvédelmi feladatokra akarják bevetni ezeket az eszközöket, tehát a légvédelmet egészíteni ki vele, úgyhogy ebben az esetben, ha vannak olyan ukrán pilóták, és nyilván vannak, akiket át lehet képezni a típusra, akkor ez már az év vége előtt megtörténhet.
Ez mennyiben változtathatja meg az erőviszonyokat, illetve ha hosszabb távon nézzük, és mondjuk folytatódnak a kiképzések, akkor elképzelhető-e, hogy már olyan kiképzést kapnak a pilóták, amellyel nem csak a légvédelmet tudják biztosítani?
Ez egy nagyon jó kérdés. Elméletileg az F-16-os mind a két feladatkörre alkalmas, de Ukrajnának jelenleg a légvédelmével vannak, vagy várhatóak nagyobb gondok. Tehát a úgynevezett csapatlégvédelem az, amelyik kezd kimerülni, ugye a úgynevezett honi légvédelem az még állja a sarat. Tehát gyakorlatilag mindenképpen a csapatok légibiztosítására lesz szüksége, és én ebben a területen várom inkább az F-16-osoknak a szereplését. Most a hírek szerint 19 darab dán és 42 darab holland gépről volt szó. Ez olyan 61 darab, ez kb. 5 század. Tehát egy vadász században 12 gép szokott lenni. Most figyelembe kell venni, hogy ezeket a gépeket karban kell tartani, nem lehet mindenkit egyszerre bevetésre küldeni, stb. Tehát körülbelül 2-3 századot tudna Ukrajna egyszerre levegőben tartani, ami arra elég lehet, hogy egy meghatározott földrajzi területnek a légvédelmét biztosítsa, hogy egy ilyen repülőgépre általában 4-6 ilyen nagyobb hatótávolságú rakétát lehet felszerelni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 2 század van folyamatosan a levegőben, az 24 gépet felszerelünk 6-tal, akkor az 140 rakétát jelent. Ugyan, a gondot az jelenti igazából, hogy itt is egy-egy rakéta, egy-egy láthatáron túli rakéta, tehát egy MRM rakétának az ára az ugyanúgy 1 millió dollár, mint egy Patrioté. Tehát itt, hogyha egy teljes szalvóról beszélünk, a 144 millió dolláros költséget jelent. A kérdés az, hogy a nyugati államok mire tudják, vagy akarják ezeket állni. Tehát itt azért nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy az ukrán légvédelem az elég jelentősen erősödni fog, hogyha ez a ígért mennyiségű gép meg is érkezik az év végéig.
Ha mondjuk ezek a gépek és a használatuk sikeresnek bizonyul ukrán szempontból, felbátoríthat-e más országokat, ne adj Isten, az Egyesült Államokat arra, hogy akkor egy komolyabb fegyverrendszert, légi fegyverrendszert küldjön, vagy biztosítson Ukrajnának?
Itt azért örülök, hogy a fegyverrendszer kifejezést használtam, mert az F-16-osoknak azért egy elég jó radarjuk van, de légirányítás nélkül viszonylag nehezen működtethetőek. Na most a nyugati és a keleti légvédelmi felfogás között az óriási különbség, hogy amíg a keleti alapvetően szárazföldi radarokra és az ezek által vezérelt légvédelmi rakétarendszer környezet rétegzett légvédelmi rakétarendszerre alapozott, addig a nyugati felfogásban a légtér ellenőrző repülőgépek, a híres EVEX-ek azok, amelyek a légtér fölötti információt biztosítják, és utána ők vezetik célra a vadászgépeket, amelyek utána már a felderített célokra indítanak rakétát, hogy nyilván a saját radarukkal fogják be, és az alapján indítanak rakétát, de gyakorlatilag a módszertan teljesen más. Tehát az igazi kérdés, hogy lehet ezt a fajta két eltérő koncepciót integrálni. A másik pedig az, hogy kap esetleg Ukrajna egyéb olyan eszközöket, mint például a légtérfigyelőgépet, ugyanis ez a távolság már nagyon jelentős, tehát itt több száz kilométerről beszélünk, és ez meg egy 8-10 kilométer magasan repülő repülőgépnek is jelentős akadályokat jelent, hogyha ukrán légtéren kívülről kell ezt a légirányítást végezni a NATO-nak. Ugye a NATO nagyon komolyan támogatja Ukrajnát felderítési információkkal, és a Fekete-tenger és Lengyelország légterében is szinte folyamatosan köröznek EVEX repülőgépek, de ezek a frontvonaltól azért meglehetősen nagy távolságra vannak. Tehát itt valamilyen átadó megoldást kell kitalálni, nem lehet azt mondani, hogy nem lesz ilyen, nyilván van megoldás, csak hogy mennyi lesz hatékony, az az igazi kérdés.